játéknak van az a jellegzetessége, hogy nem muszáj, ha muszáj, akkor már nem játék. A másik az, hogy legyen benne olyan valami, ami tőlem függ, tehát a saját akaratomtól, becsületességemtől, szorgalmamtól, és van egy olyan, ami nem tőle függ, amiben meg kell alkotni. Ebből a szempontból semmi sem különbözik mondjuk a kártyajátékon. Mert hogyha leosztanának, nem tudom én, se pincselni, se rövizni, nem tudok, de úgy gondolom, hogy csak a Johnny Jokerből állna a minden 10 nap, akkor az abszolút is az egy szóval. Játék szerűen kell tanulni a nyelveket, méghozzá úgy, hogy érdekében tudják adni. Na most a nyelvkönyvek sajnos borzasztó érdektelenek. Engem még soha nem tudott az érdekel, hogy a Mr. Smith az ül az asztalnál és újságot olvasott, és a Mr. Smith megjegyzi az asztal egyiket sem semmi közön. Egyik ülemen be, egy másikban érjük szerintem be, másik kiszóval, soha nem tudtam összemelegedni a tankönyvekkel. Én elmondanám talán, hogy én hogyan kezdtem a nyelvtanuláshoz, a szemléletesebb rész, mint hogy itt az elméleti vonatkozásokat tárom föl. Én rögtön vezeti könyvet is elkezdtem olvasni. Hát borzasztó kevesen szoktam belőle érteni. Emlékszem, hogy például, amikor a svédbe belefogtam, egyébként nincs a 16 nyelvvel között, úgyhogy csak példának mondtam föl, azért mondtam el, akkor elolvastam egy könyvet, amikor csak annyit vettem ki, hogy egy fiú van, lenderül szó meg egy lány, de már azt is valamelyik szereti a másikat, de azt már nem tudtak kivenni, hogy a fiú szereti el a lányt, hanem a lány szereti a fiút, ez már nem volt elég a tudásom. Akkor elővettem a második svéd regényt, hangsúlyozom, hogy regényt és nem tankönyvet, ahol már a felét megértettem, a harmadikat már egészen, a negyediket már lefordítottam magyarra, elvittem a kiadóhoz, hogy adják ki, hát persze kiderült, hogy már régen lefordították, régen kiadtak, már régen el is volt, de nem baj, én nagyon jó, hogy elfordultam magamra. Így az én módszerem azért válik, mert jobb a lányoknál, mint a fiúknál, mert a fiúk azok, hogy úgy mondjam, kevésbé tudnak felületesek lenni. Tehát ehhez bizony felületesének kell lenni, hogy ne akadjon fel az ember, hogy mi az Isten lehetett az ügyet. Nem tudom, na bum, nem nézem meg a szótárban, ne mondom őszintén. Szótárban minden szót kikeresen olyan halálosan unalmas, hogy az ember hamar belefárad, és kacsapul, és azt, hogy a látni se akarom. Egy szót elolvasok, nem tudom, honlapozom a szótár, rögtön elfelejtem, persze, miért felejti el? Ez is egy érdekes dolog. Azért, mert köztem és a szótár között emberi kapcsolat nincsen. Van egy szó, amit én nagyon sokat szoktam emlegetni, az, hogy a nyelvek tanulásához érdeklődés kell. Most tudom, hogy itt nagyon kevesen van a latinisták, de talán tudják, hogy az interesse, nem tudom, tudja-e valaki, hogy annak mi a, ha fölmondom, hogy az hogyan lehet fölmondani. Igen, tehát az inter az közte, és az esze az lenni. Az inter esze azt jelenti, hogy közte lenni. Inter esze az, hogy én is ott vagyok, a könyv és a szótár között én nem vagyok benne, mert nem én tettem a fejem rajta, hanem az a szótár fájdalom nélkül, strápa nélkül, fáradtság nélkül megsukta, ezért rögtön el is felejtem. De hogyha én nézem azt a szöveget, és azt mondom, hogy mi lehet ez a szó, és hogyha rájövök, hogy az a szó, amit az előbb egy perccel még nem értettem, de az egésznek a mondat részéből, az egész mondat fölépítéséből kiderül, azt én találtam, és akkor én már benne vagyok, akkor a saját vállamat vergetem meg, hogy én milyen okos vagyok, és ez egy életre, ez az önbizalom, amit én megnyertem, egy életre belépteni azt a kifejezést. Így kerülök én bele, így vagyok interesse, amit tudjuk, hogy ugye magyarul érdeklődésnek szoktuk fordítani. Na most borzasztó érdekes az is, hogy nagyon büszke vagyok az anyanyelvemre, hogy az egyetlen nyelv, amiben ezt a szót, hogy interesse kétféleképpen lehet lefordítani, úgyis, hogy érdeklődés, és úgyis, hogy érdek. Hát a nyelvtanulás mellett mind a kettő nagyon szól. Ugye valljuk be, ma az a nemzedék, akivel én itt most szembe ülök, hát mondjuk, hogy itt van 2-3 év, nem tudom mennyit különbség, talán még. De mindannyiuk közös jelen hogy egy nagyon fiatalok, de amikor kilépnek az életbe, akkor én merem állítani, hogy nyelvtudás nélkül nem fognak megtenni senki. Akármilyen pályán vannak, lesz, aki ügyvédnek megy, lesz, aki igazgatónak, lesz, aki sofőrnek, lesz, aki előtt állatodnak, lesz, aki tolmásnak. Egész egyszerűen olyan világ következik, ahol a mi nem világnyelv magyarunkkal nem lehet tovább jutni. A nyelvet meg kell tanulni, és a nyelvtanulás előfeltétele az, hogy érdekesen, játékszerűen tudjam a nyelven való foglalkozást megszervezni. Hát ez egy kicsit hosszadalmasabb. Ez egy kicsit hosszadalmasabb, mint hogy én befizetek egy tanfolyamra, ahol mondjuk azt állítják, hogy 3 év alatt, heti, nem is tudom, mennyi mondtak, azt hiszem 7 óra alatt eljön a középfokú vizsgáig. Hát ez talán rövidebb annál, csak sokkal drágább és sokkal unalmasabb, mint amit én csinálok, nekivekszem, leselkedem annak a szövegnek, nyúzom, addig nyúzom, amíg én magam innen álmozom, méghozzá nem csak a szavak értelmét, hanem az egész fölépítését a nyelvnek. De egyszerűsítve úgy mondhatnám, hogy egy nyelv, akármelyik nyelvről van szó, 3 részből áll, meg kell tanulni a szavakat, meg kell fölismerni, azonosítani a nyelvtani szabályokat, és van a harmadik faktor, ami az, hogy nekem őszintén szól, ez a legnehezebb, megérteni, amikor hozzászólnak. Én sokkal hamarabb tudok beszélni, például, mint ahogy megértem, mert a beszélést az önmagammal tudok gyakorolni. A hozzám szólásnál vannak nehézségek. Nem tudom, hogy valakinek a kezébe került az a könyvem, amit azt hiszem 20 évvel ezelőtt írtam, és ebben részletesen leírtam, hogy hogyan lesz lettebb tolmás, de engedjék meg, hogy elmondjam, mert az nagyon jellegzetes. Ha valaki már ismerte a sztorimat, akkor attól elnézést kérek. Szóval 1945. február 2-én mentem a Budapesti utcán, pontosan a Petőfi Sándor utcán. Nem tettük elképzelni azt a képet, ami akkor tárult az ember elé, nem tudta, hogy hullára lépjen, vagy robok közé kerüljön, tehát szóval valami borzalmasan nézett ki az egész város. És akkor láttam egy ilyen villanyfényt kiszivárogni egy épületből. Eszedbe szeretném tudni, elképzelni, hogy ez mit jelentett, hogy valami égett egy villany. Azért, mint a szédült moly a fény elején, hogy akkor mentem az épületre, aminek az egyik ajtaja hamarra ki volt világítva, aztán kiderült, hogy az épületről, hogy az a városháza, aztán bekopogtam egy ajtón, és kinyitotta az ajtót egy úr, akiről kiderült, hogy az a polgármester, és mondtam, hogy jó napot kívánok, tudok rossz, azt mondja, ne beszéljen annyit föl a véve Tolmásnak. Így indult el a Tolmás karrieret. Na most a baj az volt, hogy én elhagadtam a magam mondani valóitról jól, rosszul, inkább több hibával, mint hiba nélkül, ott nem volt semmi hiba. De ha feleltek, akkor már bajban voltam, mert ezen az egyenlőbb tanulásnak én a pincébe sajátítottam az orosz idáig, addig a hokig, hiszen akkor már az ostrom ideje volt. Ha feleltek, akkor el voltam veszve, és akkor mindig az egyik, hogy már nagyon halok, és úgy is írtak, hogy a siket tolmán. Azt a siket tolmácsolhatták a filem hallatára, abszolút semmi baj nem volt a filemmel, de ennek a módszernek sajnos megvan az a nehézsége, hogy azt nem szokja meg az ember füle, hogy a hangokat azonosítani tudja, és az hozzászóló beszédnek a részleteit megértse. Nem áll ez a mai időkre, ugye hát ez hány évvel ezelőtt volt, én estem a 40 éve, jó számítom, 50 éve, 50. 50 éve, amikor hát még ugye a gramofon se volt olyan általános, és akkor a rádió is többet recsegett, mint itt hangot adott. Most ez a generáció abban az óriási előnyben tudja a nyelvet elsajátítani, hogy hallja a dolgokat, tehát kicsiszolódik az értőképessége, megtanulja a szöveget is megérteni. Azt szoktam mondani, hogy dacára annak, hogy nekem 3 autó van, maximum autóbuszom, vagy villamosom, vagy legjobb esetben metrón szeretek járni, mert az a 3 autó, ami nekem van, az egyik se olyan, amiben be lehet ülni. Tudják talán, hogy az autó szó az mit jelent, az autó azt jelenti, hogy önmaga, önmagáról. Hát az az ilyen három autó, az autó lexika, lexia, vagyis az önmagamnak való olvasás, az autográfia, vagyis az önmagamnak való írás, és az autológia, vagyis az önmagammal való beszélés. Én ezzel a három autóval közlekedem a nyelvek világába, rögtön elkezdek saját magamnak olvasni, úgy kihagyásokkal, néha egy teljes oldalba fogalmam is kicsit ilyen, nem baj, tovább siklom, férfiaknak is ezt kellene megtanulni, örületesen megkezdeni. Rögtön elkezdek egy tanulni, körülbelül a 17. kötetemnél tartok, egész nyugodtan lemered írni a legfelsőbb gondolataimat is, mert úgyis a világon senki, aki átvágja magát ezen a 16 nyelven, amin én ezeket vezetem, még nem is érdekes, mert a legprimitívebb és legjobb a magamra vonatkozó dolgokat írom le, de hát senki mással. Ennek ellenére minden újabb kötet élére odaírom, hogy ezek a naplók saját egyéni bőjezésemet tartalmazzák, mások számára teljesen érdektelen, és aki halálom után megtalálja, azt megkérem, hogy olvasatlanul azonnal ékesse el. Tehát ez a veszély nincs, hogy megismerkedjenek a tartalmában, nem mondom, minden oldalon más nyelv van, és mindig az a nyelv, amire a konferenciára, a legközelebbi konferenciára fölkör készülnöm. Tehát így jövök be, így szerzem, újítom, fölfrissítem fel ezeket a megszerzett ismereteimet. Na most rögtön elkezdtem például, amikor a kollégáknak, akik előbb itt voltak, már meséltem, hogy most egy 17. nyelvvel fogtam bele, körülbelül, ha lehet ilyet mondani, a termélyen tartok az ívétben, és én rögtön elkezdtem a följegyzéseimet, ezt is ez a mai is összejövet, de kedves fiatalok, meghívtak ebbe a klubbal, erről volt szó, stb. Most előfordul, hogy másnap én magam sem tudom elolvasni, őszintén szólva, de nem baj. Mert kicsit már a következő nap jobban leszek. Hadd mondjam el még a könyvekről, hogy az a könyvek, amit én rögtön elkezdek fordítani, azt két szempontból válogatom meg. Egyrészt, hogy értékeljen. Segítsen tovább a kezdeti nehézségében az, hogy kíváncsi vagyok. Na most mindenkit más érdeke. Én őszintén szóval szerelmi regényeket szeretem, van, aki a krimit szereti, van, aki a műszaki leírások érdekelnek, szóval azt szerint lehet választani a könyvet. Egyáltalán egy követelmény van ezzel a olvasásra kiválasztott könyvvel, hogy a sajátom legyen. Tudni, teljesen telefirkálom. Annyira telefirkálom, hogy azt persze egy kölcsönkönyvtári könyvvel nem szabad megcsinálni. Mit írok ki? Csak azt, amit megértettem. Azt fölírom, oldal számmal fölírtem, és akkor fölírom, hogy ez azt jelenti magyarul, hogy mit tudom én meghallgatni, és mikor legközelebb úgy átszaladok a könyvön, akkor saját magamat ellenőrzöm, hogy emlékszem-e még annak a szónak az értelmére, mint magamnak kiegyezem. Szóval semmi esetben sem legyen ez egy könyvtári könyv, mert abban nem illik belefirkálni. Legyen ő egy olyan könyv, amivel kíváncsi vagyok, hogy hát a végén igen mondja a lány, vagy nem, vagy ez megöli, hogy megtalálják meg, hogy most nem találják meg. Szóval mindegy az, hogy milyen könyv legyen aránylag könnyű. Nagyon sajnálom, hogy nem tudtuk bevezetni azt a módszert, hogy a nehezebb, fontosabb szavak azért alul meg legyenek valamilyen fordításban. Ezt nem értem, hogy ilyen könyvek miért nem tűzülnek, vagy nem tudom, talán láttam már valami ilyen könyvet. És mondjuk az a 10 nehezebb szó, ami nagyon fejtörést okoz, azok legyen aláírva, hogy ekri, vé, az annyit írni, stb., hogy ezáltal megkönnyítsék.
Egy magyar kiadású francia könyvben,
igen, valami olyan nyelven, mondjuk, aki angolul akar tanulni, de franciául tudok,
hogy legyen. Két nyelven.
Az kicsit azért nem jó, mert akkor az ember megint nem a fejet törni. Akkor megnézni.
Magyarul
elmondom. A másik nyelvet, és akkor abban már az a kíváncsiság, hogy ki a gyilkos, az akkor már megszűnik, mert végigfut rajta magyarul, és akkor már szívja belőle. De ha van itt ilyen kis szószedet lent, ami kevésbé unalmassá teszi, azt nagyon szeretném, nem a két nyelvű, mert ott megvan a beszéd, mondom, hogy a jobban tudott nyelven végigolvassa, csak ilyen kis apró segítségeket, hogy a legfontosabb szavakat. Nekem van elég felületesség van benne, ahogy azt mondom, hogy napunk nem értettem, és tovább megyek, de ez látját mondom, hogy jobban kevésbé szokott meglenni. Na most, mikor eljutok odáig, hogy önmagamnak elolvastam egy csomó könyvet, amikor eljutok odáig, hogy teleírtam a naplómat az éppen aktuális másnapi konferenciának a nyelvén, nem ezután, hanem ezzel egész változamosan elkezdek beszélni önmagammal. Ez miért fontos? Azért, mert hát mégis a nyelv fontos célja az, az előbb már említettem, hogy itt állok én, ott áll velem szemben valaki, aki az én anyanyelvemet nem érti. Én meg tudjam építeni azt a hitat, ami tőlem hozzá vezet egy olyan nyelven, amit ő megért. Tehát az értés az egy borzasztó fontos dolog. Hát ezt úgy is meg lehet mondani, hogy az ember ad egy, elmegy a tanárhoz egyénileg, vagy egy tanfolyamon, aminek megvan az a hátrány, hogy az ember tele van gátlással. Hülyeséget mondom, rosszul mondom, kinevetnek, nem értenek, stb. Én azt szoktam mondani, hogy a nyelvkészséget egy tört alakjában lehet kifejezni, aminek van egy számlálója és van egy nevezője. A számlálóban ott van a motiváció. Mennyire fontos nekem, hogy én ezt a nyelvet megtanuljam. Mennyire érdekel, mennyire célom, mit jelent ez nekem anyagilag, hogy utazásra meg tudom én milyen szempontból. Én meg vagyok győződve például, aki azt mondaná, hogy tanuljak urdul, képtelen vagyok megtanulni urdul, mert semmi motiváció, semmi nem késztet arra, hogy urdul. Plusz még a nevezőbe esetleg hozzátehetném, hogy a ráfordított idő, hogy mégis nem mondtam azt, ezt ki rögtön az elején, ez azért van, mert ha igazi a motiváció, akkor lehet rá időt találni. Szóval majdnem fölöslegesnek értem, az pedig mindenki azt mondja, hogy attól függ egy nyelvtudás, hogy az ember mennyi időt fordít bele. Én ezt azért érzem fölöslegesnek ezt a nevező, a számlálónak a második részét, mert ha van igazi motiváció, én senkitől sem hiszem el, hogy ne tudjak kiszorítani azt a heti 12-14 órát, mert kezdtem az előadást. Nem hiszem el, akár kisbabája van, akár foglalkozása van, akár diák, minden. Igenis, az a heti 12-14 órát meg kell, és be lehet fektetni. Szóval a nevezőt vagy úgy, hát a számlálót vagy úgy fejezem ki, hogy motiváció, vagy az, hogy motiváció plusz idő. Most mi van a nevezőben, ami csökkenti az törnek az értékét? A gátlás. A gátlás, ami összeszorítja az ajkaimat, ami visszatart attól, hogy megszólalja, ez általában valakinek a közelsége, a valakivel való kapcsolat teszi nehézé, ugye nem akarom lamálni magam, nem akarom, hogy a folyamtársai nevesenek rajta. Szóval fölép az emberbe egy gátlás, amit csak akkor lehet kiküszöbölni, hogyha egyedül társalgok. Magammal beszélek, akkor nincs az, hogy ja Istenem, ha megint egy marhaságot mondom, inkább bemogom a számat, mert akkor legalább nem csinálom hibát. Állandóan kotyogok magammal, de olyan érdekesen, hogy nem is tudatosul bennem, hogy ezt csak azt mondom, hogy hát jó, jó, ez egy érdekes dolog, amit te most magadnak elmondtál, de miért mondtad erre spanyolul? Hát, eszébe. Hát akkor eszembe jutott, hogy azért, hogy a spanyol népdal énekelt a rádió, ami nem is tudatosodott bennem, de tudat alatt az én agyam átállt az spanyolra, és a mondani valóimat magammal szépen spanyolul magyaráztam, ez nagyon kidett az embernek önmagába fejleszteni ezen az idegen, hogy az éppen tanult, az éppen aktuális nyelven való önmagában való beszélgetést, amit én autológiának neveztem el, ugye logos beszéd, autóz, tudjuk, hogy az önmagában. Most ez annyira kifejlődik az emberbe, hogy ez már direkt komikus élményem, amit én magam nagyon kinevettem magam. Én a után lapom és az utam a Moszkva térre vezetett, mentem az Alkotás utcán, és valaki nem szépen jutott el, mondom, a tudatot még azt mondta a beszélgető partnerének, hogy képzeld, jövőre jön a Leipzigből hozzánk egy kislány. Nem jutott el a tudatom, még nem értettem még semmit, de abban persze az én agyam kerekei átálltak a németre, én magamba a saját gondolataimat németül lefordítottam, eljutottam a Moszkva térig, nem tetszenek tudni, hogy ott van a 22-es végállomása, üres volt, beültem, és egy darabig átadta a kocsi, aztán mögöttem felszállt egy férfi meg egy nő, és elkezdtek magyarul beszélni, én egy széles vigyorral hátrakorodtam, és azt mondom, jaj, de érdekes, szintén magyaroknak tetszik. Akkor még elég kevés volt a turizmus, ebben akartam kérdezni, hogy visszintálltak, vagy turistál, és akkor a meglepett elképet azt mondja, látom, hogy itt baj van. Gyorsan leszálltam, mondtam, ezt mondtam, hogy úgy lesz, hogy valaki adja meg a jobbai, nem vagyok már jelen. Hát én azt hiszem, hogy én le is kiismerítettem azokat a perceket, amiket nekem számtak, úgyhogy azt indítványoznám, hogy tegyenek olyan kérdéseket, amivel jobban megvilágítják azokat a pontokat, amik nem voltak elég világosak az én általam elmondottakban. Tudom, hogy ez egy elég újszerű metódus. Én anyagi és szellemi és minőségi okokból azt mondom, hogy egy nyelvvel elvégezni és úgy tanulni azt, hogy az ne egy kötelesség, egy összeszorított fokkal küzdött feladat legyen, teljesített feladat legyen, hanem hogy örömmel és szépséggel világítsa meg az életünket, amit én magamról igazán elmondhatok, ahhoz ez a metódus igen alkalmas, és befejezésül még egy sztorit hadd mondják el, hogy ezzel kapcsolatban jutott most ebben eszembe. Ennek a színhelye Japán volt, ahol elhatároztuk, hogy rendezünk egy bemutatót a magyar mezőgazdasági termékekről és ipari gyártmányokról, hogy megismerkedjenek a japánok vele, és erre a célra béreltük a legnagyobb tokiói szállodának egyik termét, és üvegek, üvegvitrinekben hát hozzátok a bort, elektronikus gépeket, szóval ilyen gyártmányokat, termékeket mind felsorakoztattunk, de úgy éreztük, hogy ez még nem egészen magyar, hát ez túl internacionális, nincs kifejezve a mi nemzeti jelenünket, hát mi fejezzék ki legjobban a nemzeti jelenünket, a cigány, ugye a magyar cigány. Budapestről sok embernek az jött eszébe. Cigányer music, gypsy music, műzítési táncokat, a cigány zene az tényleg egy magyar specialitásnak a hát nem is voltunk restek, környívtuk a művelődési minisztériumot, és előadtuk ezt a kérésünket, hogy irányítsanak innen a Kiova, egy szervezzék meg, és irányítsanak egy zenésztársaságot. Az én feladatom az volt, hogy behozzam őket erre a bizonyos, ennek a megnyitójára, ennek az ünnepélyes jelenetnek a megnyitójára. Hát én nem tudom, van-e valaki, aki tudja, hogy hogyan lehet eljutni Budapestről Tokióba, de ha nincs, akkor elmondom. Ebben először elrökül Moszkváig, aztán Moszkvából elrökül Habarovszkba, akkor Habarovszkból valamilyen okból, a Habarovszk fölött valamilyen okból nem lehet, vagy legalábbis akkor nem lehetett átrepülni, fogalmunk sem volt soha, hogy miért, de valamilyen okból le kellett szállni a repülőgépre és egy éjszakát vonatozni, akkor elér az ember a csendes veszély a partjára, ők tudják, nem tudjuk, nem is írni. Tehát megkérdezni, tény az, hogy akkor aztán eljutottunk a kikötőbe, a csendes óceán parki kikötőbe, az ott következik egy 3,5 napos hajó. Ez egy borzalmas hajót, sokszor megtettem, nem volt sok örömöm belőle, volt, úgyhogy ki is álltam a hajó orrába, és azt mondom, és te nevezed meg a csendes óceánnak, na mondhatom, megvan rólam a véleményem. Még azt is teljesen kifacsari, aki történetesen tök jó szanon száll a hajóra, az egyik kisiklusáikról nem lehet többen elmondani, de ne legyünk elfogultak. Tény az, hogy én elmentem Tokiónak is kikötője, hanem Nahotka az. És odáig véletlenül teheratot megérkezett a hajó, kiszedtem a vendégeiket, a friss levegő, persze ott rögtön elaludtak a teheratot. Próbáltam nekik megmagyarázni, hogy tudjátok, hogy most nem Magyarországon vagyok, hanem Japánban, és ezért is a magyarul beszélgetek, de nem nagyon figyeltek rá, elaludtak. Utána aludtak, aludtak, és csak körülbelül tele úton voltunk Tokió felé, akkor fölriadt a primás, és de jó Isten, a cimbalmot felejtettünk a hajóban. De megfordítottuk a teherautót, visszarohattuk a kikötőbe, hála Isten, még a hajó ugye már beállt a dokba, de még be lehetett jutni, a versenybe kihoztuk a cimbalmot, megint felraktuk, megint jöttünk, tehát én már imádkoztam, mert már azért valami 10 percet választott el az ünnepi, és megnyitottak. Hát most már jaj, most már valami, semmi nem ne történjen, mert ebben elég volt aztán nekem a történésekből, de akkor kezdődött a legnagyobb baj. Mi volt a legnagyobb baj? Az, hogy erre a császár is elküldt az a császár is kijelölte maga képviselőjét, akiről kiderült, hogy az unoka Huka, tehát a császári család tagja, ami azért volt baj, mert ugye Japán egy erősen feudális ország, és ott nem szabad a közönség és embereinek, szóval az átlag emberek közelebb lépni a császári család egyetlen tagjához, semmi ötlépés, hogyha nem tartja be ezt a távolságot, akkor az tiszteletlenség is megbüntetik. Nekünk az volt az eredeti elképzelésünk, hogy a hotel tulajdonos fogja ott végig kísérni az vitrinek között, és megmagyarázni, hogy mi micsoda. Ez elesett, mert a japán ember volt, tehát neki ezt nem volt szabad megcsinálni. Hát erre ijedtünk, mert megkértük a követőnket, az ottani nagykövetet, aki nagyon belevaló ügyes diplomat, tehát egy ilyen vállalkozó szituáció elé állítani, hogy ő rögtön összön egy üdvözlő beszédet. Hát ő elég dadogva és motyogva angolul elmondta, én nem kevésbé dadogva és motyogva lefordítottam japánra, és akkor megindult a menet, előtt ment a császár unoka, Hugati történeti szerint gyönyörű fiatal nő volt, nekem a sejem, iharával is egy olyan, hát a mögött uszó olyan, sárga sejem, ruhába és nagyon méltóság teljesen fondult előre, mint nem tudom, tetszettek látni már keleti embert, azok valahogy úgy suhannak, azokon nem lehet látni, hogy úgy léptek le, még ilyen fiatal miatt az úgy suhant. Lényegesen trampikban és kevésbé sohanva mondottuk utánuk. Végig a terméket is nekem eszembe jutott, hogy az első terem, ahol, amin keresztül fölött napolni ezek az igányokban. Hát kivert a verítéket, hogy arra gondoltam, hogy milyen állapotban voltak, hogy a fiórában leszelek a teherautóban. Imádkoztam az összes thai, buddhista, laoista és egyéb istenekhez, hogy valahogy éljük túl ezt a szituációt. Kérem, ezek az emberek, ezek a cigányok, ezek olyan gyönyörűen, olyan kristálytisztán, olyan harmonikusan, olyan csodálatosan szépen játszottak, hogy nekem nem csak azért futott a könny a szemembe, mert ebben azt játszották, hogy Kondoros Csárda mellett, ez a korosztály, ezt nem ismeri, ez egy nagyon szép néptartó, Bunyamin és ott legárgat, tudja, hogy mindenható, mi is azon sírni valamit egy tudom. Szóval egy ilyen, akkor már egy hónapja távol volt a Magyarország, tehát tele volt a honvágya, hát borzasztó meghatottan, és hálával az Úristennek, hogy hát ezt a szituációt úgy megismertük, így megúsztuk. Már odaértünk a szemközti ajtóhoz, ahonnan meg kellett volna vonulni a kiállításra, és csak rémülten hallom, hogy a Grímás rám mit akar ez? Valami, hogy mit akar ez? Ki a csaj? Ez a japán császárnak az unokahuga. Azt mondja, kérdezem már még tőle, hogy mi a kedvenc nótája, ja, mert nem való menyeskének látni. Ez a sztori csak azért mondtam el, hogy megmutassam, hogy mit jelent a tudás. Hogy valakiknek, akik mondom, még azt sem tudták megérteni, hogy most hol vagyunk, és hogy más nyelvet körözünk, de abban a percben, ahogy a kezükbe kapták a hangszereikkel, az a fantasztikus muzikalitás, ami nem tudom, hogy honnan van bennük, de egészen egyszerű. Őket nem érdekelte senki, semmi. Ők a saját képességnek a tükrébe olyat nyújtottak, hogy ezt az élményét soha az életemben nem fogom elfelejteni. Hát ennyit akartam mondani erről a dologról, hogy a tudás, az önmagába való biztonság, az ismeret, az önmagába való tájékozódni tudás, milyen szerepet játszik az életben, az ember életében, és mennyire érdemes ebben időt, energiát és türelmet befektetni. Köszönöm a szíves figyelmet.
Köszönjük szépen, és akkor egy akar kérdést feltenni, megtehetjük látszva.
Tudom, hogy igen.
Én szeretném is kérdezni. Azt szeretném kérdezni, hogy ha azt szokták mondani, hogy ha nyelvet tanul, akkor kezdje a latinnal, és akkor utána a többi az könnyű. De hát mondjuk pont a latin, hát nem tudom, hogy tényleg azzal legkezdjük kezdeni, mondjuk most, amikor olyan nagy a kihívás, hogy üzleti élet beindul, stb. Én azt szoktam javasolni, hogy az angol. Most az, mert azt könnyű elkezdeni tanulni, és ad egy alapot. Most ha valaki már tud angolt, akkor milyen második nyelvet érdemes, vagy van-e valami, hogy jobb nyelvérzéke van, hogyan építse föl, hogy esetleg mondjuk három nyelvig el akar merészkedni?
Mind a két kérdés, mert ez tulajdonképpen két kérdés, nagyon aktuális és nagyon érdekes. Általában az ilyen író-olvasó találkozókon körülbelül a nyolcadik kérdés az szokott az lenni, hogy és mégis mi a véleménye a tanárnőnek az latinkos, mint azt mondom, eddig jóba voltunk, most össze fogunk veszni, nagyon nagy ellensége vagyok a latinkal. Megint arra a hasonlatra hivatkozom, hogy a nyelv az egy kommunikációs híd. Latinul nem tudunk senkivel kommunikálni. Nem találok semmi értelmét, a latin autoroknak kérem szépen, diszlatinista voltam véletlenül, kínomba kerül elolvasni egy Horácius, megbírkozom egy Ovidiusszal, egy Titus Livius-szal, nem bírkozom már meg egy Horácius-szal sem. Tehát semmi értelme nincsen, sem magamat nem gazdagítom, se a nyelv tudásomnak nem adok egy alapot. Igaz, hogy az angol is már egy leszármazott nyelv, de valamiért, én nem tudom pontosan, hogy miért, de annyira ott uralja a világot. Talán részben azért, mert valóban könnyebb az én, a többinél az én meggyőződésem szerint, vagy a nagyhatalmi pozíciójuk miatt, vagy az üzleti széles hálózatuk miatt. De tény az, hogy egy olyan helyen vagyok, történetesen, ahol mit tudom én, 55 országban jártam, és bizony volt olyan köztük, Tájföldnek, Szingapur, hogy mi tudom én nincs oda, ahol nem értettem a helyen nyelvet, az olyan természetes, hogy angolul szólaltam meg. Tehát abszolút azt tanácsolom, hogy angolul kezdje az ember. Egyrészt, mert azért nagyon sok szót vett át az úgynevezett neolatin nyelvekből, tehát nagyon megkönnyíti mondjuk a francia tudást, sőt a német tudást is. És másrészt, mert nem ütközik annak a nyelvnek a elsajátításában, amit másodiknak tanácsolnák, és ami egészen egyértelműen a német sajnos. Azért mondom, hogy sajnos, mert nagyon nehéz a nyelv. Nagyon nehéz a nyelv. Szemben az angolal, aminek tulajdonképpen egy nagyon primitív grammatikája van. Én ezeket angol vagy alaptalan nyelveknek szoktam nevezni, mert egymás mellé teszem a szavakat az angolba, és kijön valami értelem beszélő belőle, azt mondja, hey, one, two, go, go, one, I, am, no, time, two, go. Hát szóval ez tulajdonképpen nem nyelv, ez se nem szép. Hát nem szép, csak nagyon praktikus. Most esélyt ugyanezt áttenni németbe, akkor gondolkodnom kell, hogy hogyan egyeztessem a jelzőt a jelzett szóval, gondolkodnom kell, hogy hogyan, mit csináljak akkor, hogyha azt a tévelő és a szókör és a főnök között még ott van egy jelző is, tehát milliószor át kell az agyamon csúsztatni ugyanazt a kimondató dolgot. Erre felé nagyon jó út az angol, mert ezt az első lépcsőt nem ismeri. A szavak egyeztetését nem ismeri, tehát sokkal hamarabb jut el az ember. Nem tudom, kinek van itt a praxisa, mint aki egy nyelv elsajátításában van, de olyan, aki angolról al is, és németi is megszólal. Na most nem volt az az érzése, hogy sokkal több energiát kell a németre befektetni, ahhoz, hogy az ember precízen beszéljen? mert úgy el lehet mondani, hogy Haben, Kein, Brot, Bitte, Wo, Geschäft, ezzel mi nem elégedhetünk meg. Na most abban persze, hogy elkezdték ragozni, akkor bizony egy olyan nyelvtani háttérrel kell rendelkezni, amivel az angolsoknak is rendelkezik. Mert én nem tudom, hogy mi szidom a rimócát, talán azért ne haragszom rá. Elkezdték visszamondani neki, mert csiszolnak direkt nyelvtani szabályokat, amit esküszöm, hogy az angol nem ismer és nem használ. Mikor elfelejtés, mikor elfelejtés, mikor van folyamatos forma, nem ezek a fontosak. Nem ezek a fontosak a nyelvtani szabályok, amire tényleg támaszkodik, hogy az angolban rendkívül egyszerűen. Mikor az ember eljut odáig, hogy megértesse magát és megértsen, én akkor azért mondanám a németet, mert a geográfiai közösség. És mert hát egy nagyon nagy gazdasági lökés impulzus tud adni az, hogyha mi Asziában is most már egy Németországgal közelebb kerülni, mint hogy nagyon sok a germán ellen, hiszen az angol is tulajdonképpen egy germán nyelv, tehát azért egy nagy lépcsőt tettünk a német tudás felé. És egész logikusnak érzem azt, hogy ez legyen, hogy ugye anyateljel beszéljük a munk az anyanyelvünket, nagyon szép anyanyelvünk, amire én nagyon büszke vagyok. El kellene kezdeni nagyon korán az angolt, itt majd szeretném egy problémámat megosztani a tisztelt jelenlévőkkel, és mihelyt az angolban eljutottunk odáig, és annak a segítségével, amit az angolban megtanultunk, át tudunk érni az németre. Nem tudom miért, de volt egy olyan elképzelés, hogy az olasz és a spanyol lesz, ami a következő üzleti életünkben nagyon fontos. Ez nem vált be valamilyen okból. Az egyetemre, az ELTE-re beiratkozóknak nagyon jelentős része angol-spanyol szakra iratkozott. De hát nem tudják használni a spanyol tudást, mert lehet, hogy a Latin-Amerikában összebarátkozunk, akkor fogják tudni. Egyelőre a némettel és az angollal. A franciát mondanám. Csodálatos. Egyrészt azért, mert ahhoz nagyon fölvezett az angol, hogy tudjuk, hogy fölvezett, hogy a normálnak a nyelv kicsit ismerjük ezt a normálnak beáltalásra, mert hogy itt lesz kutatásait fegyeleztünk Angliába. Tehát tele van azért francia eredeti szavakkal. És hát a világ sokkal eljárt. Tudom, hogy most nem hívott, elég soha sírnak miatt a franciák, irodalmat csodálatosan, hogy rosszabban lehetett tudva megküzdeni a művelt emberről a szemszédségi mondással, akik azért a franciából ember valami tűnjön. Az Rita mondta, hogy ők rosszabban azt nem készül, azért nem árulok el egy titkot. De a gyakorlat az, hogy általában a feladataink 50%-a angol, 40%-a német, és az összes többi nyelvet az na most a tolmácsolás ugyan egy kicsit messze esik az itt szörnyének az érdeklődésétől, de hadd mondjam el, hogy annak van egy fantasztikus formája, a szinkron tolmácsolás. Ide törekszik az ember a szinkron tolmácsoláshoz. Azt jelenti, hogy valaki beszél tőlem X emeleti távolságban esetleg mondjuk az akadémia nagy termébe, és én a tolmácsfülkében vele egyidejűleg fordítom valamilyen más nyelvet. Ő elkezdi a mondatot. Nekem is el kell kezdeni, ő kész van a mondatot. Nekem is
megfelelődik.
Azt
a
szóra ennek,
mert a
németben
a végén derült ki
az. Nagyon ráadtette az ujját, hogy itt egy csupa szakértő emberrel tartom. Nem tudom, hogy ez is egy olyan példa, amit valamelyik könyvemben citáltam, hogy például, amikor azt a mondatot kell a németről lefordítani, hogy ezt az orvosságot, ami széles körben alkalmaznak a legnagyobb sikerrel, az nem tudom én, tuberkulózis betegségek kiküszöbölésére vízben nem lehet oldani. Na most az, hogy még egy csomót lehet itt tovább variálni, most a ízt lőzni, és akkor az egész berekülés a végén mondja, hogy nicht. Nincs olyan rutinírozott tolmács, aki addig el tudja hozni az időt. A magam szomorú praxisában vártam, hogy végre kinyögi a boldogító nemetet, nem jövő. Hát én kénytelen vagyok kimondani azt, hogy oldható. Elhangzottan, nicht kiderült, hogy nem oldható. Hát mit csinálni akkor egy rutinírozott tolmács, azt mondja, legalábbis azt hittük eddig vele, hogy a nem oldhatom. Ebben van a nehézség, hogy az összes merri gondolat, az a beleszúrja, és sajnos az egyetlen, ami pontos, az a kérekedés. Tehát ezt teszi a rutin. Egyébként az egyetlen büszkesége, majd én vagyok Magyarországon, én ültem először a tormácsként kabinba, akkor még azt mondták, hogy ez pszichológiai lehetetlenség, ez csak egy schizofrén egyén szakadással szemben tudja megcsinálni, hogy az A mondatot fordítja, és közben a B-t hallgatja, hogy ez normálisan nem lehet. Egyébként akkor kulminált a pályám, mert még az újságban is írtak, azonban csak egyfajtában esett. Annyira nem tudták elképzelni, sosem felejtem, mert egy show konferencia volt, és nekem oroszról, magyar és magyarról körül volt. Aztán, hogy meg sem próbáljam, hát ez egy betegség. Pedig tudtam, hogy lehet, mert ez egy nagyon szomorú alkalommal, a nőben kifel alkalmával, 1945-ben nem tudnak a jelenlők, ilyen tábori időkben nincsen még emlékük. De a háborús bűnösök ügyének a tárgyalása az úgynevezett Nürnbergi per, folyt úgy le, hogy 11 nyelven, meg lengyel is benne volt, tehát a főnyelveken kívül, meg azt hiszem szerb is, annyi kabin volt, és ott született meg ez a szimultán tolmácsolás, ami a nyelvtudásnak a csúcsa. Aki eljutott odáig, hogy ezt meg tudja csinálni, az azt nagyon elismert.
Ezt a mondatot is már is volt.
Muszáj, mert mire ő befejezi, az itt a nekem már keresztül, addigra már nekem is elkül. Szóval ő mondja az A-t, én is elkezdtem az A-t mondani, és mikor ő végezett az A-nak, nekem is mondtok kell tenni, mert ő kezdi a B-t. Na most hát erre
az... És akkor abban a szórendben fordítja, amiben a
másikban is... Na, ha összes szakmai titkokat elárulhatom, amit a sajnos a jelenlőke pillanatban még messze nincsenek egész közel ahhoz, hogy szimultán tolmácsolásokat. Nem akkor egy kicsit az elején el szoktam úszni, hogy legalább az alany kinyomni, és azt mondani, hogy érdekes pont még az, és akkor azt mondom, kapok egy kis megyeket, vagy azt mondom, hogy mit tudom én, leessen szó arról is, hogy ez így kialakul az emberbe. Nagyon jó szimulátor, mert én rendkívül jó fizetett mesterség, meg kell mondanom, hogy a legjobb fizetett mesterség.
És akkor hol lassítja beszéltem, hogy hol tartom?
Igen, melyik lehet így tolmácsolni, ami
pár általában 20 perc, a 20 percig szoktuk egyfolytában, és akkor váltani kezd, ami előben mindig ketten ülnek a kabinban, és 20 perc leteltében akkor átadja a helyét, és akkor 20 percig pihen. Most itt egy érdekes változás állt be, mert van egy nemzetközi szimultán tolmácsszövetség is, megalakult a magyar, és belépett ebbe a nemzetközibe, aminek a következménye az, hogy ide özönlenek a párizsi és angol és a párizsi, London és Berlin és egyéb tolmácsok, mert Magyarország új nekik, meg érdekes nekik, meg állampénzzel, meg jól fizetik őket itt is, úgyhogy elég nagy a kínálat, és ezt hát meg kell mondanom őszintén, hogy nem tudom, hogy hogyan akarsz elkezdeni, hogyan akarsz készíteni, az is, hogy aki nyelvi szakra akar menni, az például hogyan képzeli el magának az ideig való felvetését.
Nem van benne egy kérdésem, tetszett említeni a szavak tanulását, mint egyik mondták a nyelvtanulásnak. Ma Tanulni a szavakat a szövegkörnyezetben tanulni.
Csak szövegkörnyezetben. Ezt annyi szoktam hangsúlyozni.
Tehát akkor kiszótározza az ember a fél mondatot, és akkor kiemelni.
Nem egészen, én kifejezéseket szoktam. Szóval általában két tanulakat, szóval alapállítmány, vagy állítmányt és a tárgyvonzatát. Vagy a jelzőt és a jelzőt szó. Általában ilyen két tagú dolgokat szoktam magamnak megjegyezni, és én ezt, amit helyesen környezetnek mondok, én ezt kontextusnak nevezem, ami azt jelenti, hogy összeszövetség, ami ugyanaz a szó, mint a textilekben, akkor szintén a láncfonal meg a vetülék miatt, és annyit használom ezt a szót, hogy környezet, vagyis kontextus, hogy hallom, hogy a hátam mögött úgy hívnak, hogy kontextkatin, mert mindig ezzel lovagolok, hogy a szövegkörnyezetbe beleépítve. Sőt, amikor kaptam egy levelet, hogy Mrs. Kati kontext, szála is nem tudod a színe, vagy szója utca kettőt, hogy a utca megtalálta, de abszolút előfeltétel az, hogy soha. Egyrészt azért, mert az a szó annyifélét jelent, és nekem, ha egy szót ragadunk ki, és nekem a szótárak ellen is az a kifogásom, most tessék elkészülni, hogy valaki magyarul tanul. Meg nem tudja, hogy mondjuk németül is kíváncsi arra, hogy hogy mondják azt, hogy mondjuk szél. Hát hol keresi most az, hogy leiste, vagy der Wind, vagy hol keresi? Szóval a szavak között annyi az úgynevezett homofón szó, hogy egy szó az nem szó, az csak valamivel összeépítve szó, még egy, és most az örülök, hogy ez a két is felvetődött, mert ez nagyon fontos, hogy a memorizálásra is a másik szó elősegíti. Nem jut ezzel az például, hogy jaj Istenem, hogy is mondjuk, hogy erős szél, éles szél, akkor ne az az erős, vagy az édesen folyó, akkor a vind, és akkor az magával hozza a jelszőjét. Egy még ennél is primitívebb példát mondok, a név memóriája az embernek, az az idővel csökken maguknál, már nem az ékonomban, már igen. Akkor jaj, ez most Manci, vagy Éva, vagy akkor elmondom a családi nevét, és az életre hívni a másikat. Tehát ez a szókapcsolás, ez még a szót ismeri, a másik szót ismeri részét. Arra lehet támaszkodni. Ez most Haldovában említettem, hogy voltam, tegnap jöttem meg. Azt hallottam, hogy trigger szónak hívják ezt, és nem én találtam ki, mint ahogy reméltem, hanem közismert. A trigger az, ami úgy kirántja, nem tudom, van itt műszaki képzettségi, hogy...
Akkor.
Hogy fordítál ezt a trigger-t, ami úgy...
Ugrász.
Igen, ami úgy...
Erről ezt, hogy soha nem fordítják el. Én soha nem hallottam, hogy lefordították volna.
De ugye érti, hogy mit tudom, hogy életre hívja azt a szót, és benne volt ezek a könyvekben, amit ott kint fordítottam, hogy legyenek ilyen trigger szavak, amit a kimondak, ahol ő beugrasztja azt a szót, amit keresek. Más nem, hogy ne azon, hogy jaj, hogy is mondják nekem azt, hogy fordít, Istenem. Ettől soha nem fog eszünk bejutni a fordít. Hanem ha például erre gondolok, akkor azt mondom, hasse lacht, és a szemem előtt megképződik. Na hát én tudom, hogy benne ragadt azért egy pár kérdés a tisztelt jelenlévőkbe, nem vagyok a telefonkönyvben, a nevemet tudják, akárkinek, akármilyen problémája van, nyugodtan föltárcsázhat, és ha ott van talán, akkor nagyon van, hogy én tényleg mondom, magyarban, amikor fölhív valaki, azt mondja, tessék mondani, honnan származik az a szó, hogy sorompó. Kényelmesebb a lókatot föllapozni, mint megnézni a szótárat. Ugyan azt mondja, hogy egy telefonnal valami ott volt, mint ez mennyivel egyszerű. De nagyon, én az életemet rátettem arra, hogy kedvet csináljak a honfitársaimnak a nyelvtanuláshoz, mert meggyőződésem, hogy igaz, hogy egy angol megengedheti magának, hogy tök angol legyen, és hogy semmi más nyelvet ne tudjon, mert kezünket, lábunkat törjük, hogy az ő nyelvüket megtanuljuk, de én garantálom, hogy egyetlen angolnak se jutna eszébe, mikor Magyarországra jön, akkor a mi nehéz nyelvünkbe belerakja magát, mert tudja, hogy világnyelvet kell tudni, földrajzi és gazdasági kapcsolataink révén ez a két vonal az angol és a német élesen kialakult. És én nagyon remélem, hogy a jövőre esetleg mégint találkozunk, akkor meg tudtam fertőzni, hogy mit mondjam, a nyelviránti rajongással egy kicsit a jelenlévőket. Én csak azt tudom, hogy az én nagyon hosszúra nyúlt életemnek minden pillanatát nem is a nyelvtudás, hanem a nyelvtanulás megvilágította a bajokban, és küzdelmek, vagy ami az én generációnak nagyon kijutott, és hát nagyon remélem, hogy az sem.